Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztjén testvéreim, advent második vasárnapján örvendező szívvel énekeljük a 89. Zsoltárnak az első versét, így kezdődik, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Helyünket elfoglalva énekléssel folytassuk az Isten tiszteletet. Kicsit talán szokatlan az ének, nem biztos, hogy jól ismerjük, figyeljünk rá. Egy nagyon szép ének a hitről, a hitben való megállásról szól, a 399. dicséret és az örök életről. Így kezdődik, imhol vagyok, édes Uram, Istenem.
Helyünkön maradva
hallgassuk meg református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak a mai 49. úrnapjára eső kérdésfeleleteit.
124. kérdés. Melyik a harmadik kérés? Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Vagyis adjad, hogy mi és minden ember megtagadjuk saját akaratunkat, és minden ellentmondás nélkül a te egyedül jó akaratodnak engedelmeskedjünk, hogy így tisztét és hivatását mindenki olyan készséggel és hűséggel végezhesse és tölthesse be, akárcsak az angyalok az égben.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét, testvéreim, amint megírva találjuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levelében, a 10. részben, ott is az első 13 versben. Így szól hozzánk Isten igéje. Tudjátok meg, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át, és mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben. Mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt ették, és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. A kőszikla pedig Krisztus volt. De többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában. Mindez példává lett a számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak. Bálványimádók se legyetek, amint közülük némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni és inni, majd mulatozni kezdtek. De ne is paráználkodjunk, mint ahogy közülük némelyek paráználkodtak, és elestek egyetlen napon 23 000. Krisztus se kísértsük, ahogyan közülük némelyek kísértették, és elpusztultak a kígyóktól. De ne is zugolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zugolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal. Mindez pedig példaképpen történt velük, és figyelmeztetésül iratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek és válaszoljunk az ő megszólító szavára imádságban. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Hálás szívvel állunk előtted, hiszen te készítetted nekünk ezt a napot, és te készítetted ezt a találkozást veled. Te készítetted az igédet, és te készítettél bennünket arra, hogy itt legyünk, örvendezzünk, hálát adjunk, és erőt nyerjünk a te szent lelked által az igéből. Urunk, köszönjük, hogy így táplálod a mi lelkünket, és készítesz bennünket arra, hogy ezt a lelki eledelt vágyjuk, elfogadjuk, és a te akaratodat megcselekedjük. Urunk, jövünk hozzád a mi reménységeinkkel, életünknek küzdelmeivel és helyzeteivel, sokszori gondjaival is. És közben pirul az orcánk előtted, hiszen olyan jó lenne mondani, mennyire megálltunk melletted, mennyire hűségesek voltunk, de a bűneinket kell megvallani. Azt, hogy sokszor nem a te akaratod szerint éltünk, nem rád figyeltünk, nem vettük komolyan a te intő szavadat, nem az útmutatásod szerint cselekedtünk, hanem felülkerekedett bennünk az óember, az, amely nem tetsző neked, amely a mi kedvünk szerint való, de nem a te kedvedre való. Urunk, tudjuk, hogy mégis jöhetünk hozzád, tudjuk, hogy te megbocsátottad vétkeinket akkor is, ha nem tudtuk úgy szeretni egymást, és nem tudtunk úgy szeretni téged, ahogyan azt illett volna, kellett volna és szükséges lenne. Hisszük, hogy Krisztus pont ezért jött el, a mi elesettségünk és a mi magára maradottságunk miatt, hogy ebből kiszakítson, hogy ebből megvigasztaljon, hogy erőt adjon újra és újra, hogy a te lelkeddel, a te erőddel és a te kegyelmeddel éljünk napról napra. Úr Jézus, ezzel a hittel jövünk most is, hogy a te kegyelmedet áraszt ki ránk, erősítsed meg a mi hitünket, és tégy a te engedelmes szolgáiddá mindannyiunkat. Jézus Krisztusért kérünk, áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Isten igéjének a hirdetésére készülve a 171. dicséretünket énekeljük. A 171. dicséretet énekeljük. A 171-es dicséret így kezdődik. Megáll az Istennek igéje. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott ige szakaszban, melyből most egy verset olvasok újra, Pálnak a korintusiakhoz írott első leveléből, a 10. részből a 12. verset, aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban bizonyára felidéződtek ezek a képek, amiket olvastunk, amikor Mózesről van szó, felhőről, tengerről, szabadításról van szó előttünk, az ószövetségi eseménysor. Ez az, amit odaállít példaként a korintusi gyülekezet elé Pál apostol. Igen, egy fontos része a Szentírásnak az Ó Szövetség is. Habár az utóbbi időben, és ez az utóbbi idő, ez nem az utóbbi évek, hanem talán az utóbbi évszázad is, két területen is megpróbálják az Ó Szövetséget valahogy kiszorítani a Bibliából. Az egyik terület az, amely egy ilyen antiszemita felhanggal van, hát hogy ne arról legyen szó, legyen csak az új szövetség, mert hát az úgyse nekünk szól. Azonban hát rossz hírem van számukra, egyrészt mert az új szövetségben is szinte kizárólag zsidók szerepelnek, Jézus is zsidó volt és az összes tanítvány. Másrészt pedig abban is, hogy a kettő erőteljesen összekapcsolódik és szétválaszthatatlan. Ez az egyik irány, ahol mindenféle egészen szélsőséges vélemények is megjelennek Jézus származásával kapcsolatban, amelyek, mondom, alaptalanok, és olyanok, amelyek olyan hátsó szándékkal vannak, amelyeknek a Bibliához nincsen semmi köze. Szükséges az alázat, hogyha az Isten igéjéhez közelítünk, mert nem mindig olyan, ami tetszik nekünk. Nem mindig olyan, amiről azt mondjuk, hogy ó, hát ezt pont jól fel tudom használni, úgy majd valami ideológiára, hanem olyan, ami ennek az Isten jónak látta, ami ennek ő kijelentette, ami igaz és ami valóságos. A másik ilyen vélemény, az egy teljesen másik oldalról közelíti meg, az zavarja, hogy az Isten képet, a mi Isten képünket akarja megváltoztatni. Mert hogy van egy olyan elképzelés Istenről, mint aki hát igazából nem olyan valaki, akinek lenne törvénye, nem olyan valaki, aki számonkérő, nem olyan valaki, aki haragszik a bűnre, sőt, haragszik méltán a bűnös emberre is, ahogy szoktuk hallani a KT-ból, hanem olyan, aki igazából nem is csinál semmit, aki úgy el van, akitvel bármit lehet tenni. Egy olyan Isten, akitől távol áll az ítélet, és távol áll mindaz, hogy a bűnnel kapcsolatban határozottan lépne fel. Azonban az egész élét veszik el ezzel, mert a következő lépés az lesz, hogy innentől kezdve Krisztus kereszt halála az, amely elkezd lényegtelen lenni, elveszíti az igazi értelmét. Hiszen Krisztusnak azért kellett meghalnia, azért kellett Jézusnak szenvednie, mert egyébként nem lenne üdvösségünk. Tehát, hogy ez úgy elvész, és átterelődik valami érzelmi, valami mi váltjuk meg a világot, mi leszünk majd azok, akik élére állunk a új mozgalmaknak, és látjuk ezt elsősorban egyébként nyugat-európai egyelőre még csak, vagy jobban példákon, ahol Krisztus kereszt halála a háttérbe szorul, a megváltásnak az üzenete, nagysága tompul, és hát valami aktivizmussá lesz a kereszténység, de nem arról szól az aktivizmus, hogy az embereknek mondjuk el, hogy Krisztusban van az örök élet, hanem valami másról. Az Ószövetség fontos. Miben fontos az Ószövetség? Itt mutatja is Pál. Például, hogy példa előttünk. Ott vannak az ószövetségi példák. Itt is egy ószövetségi példát, az egyiptomi szabadulás példáját hozza Pál. Az egyiptomi szabadulás az Izraelnek a hatalmas élménye. Rabok voltunk, szabadok vagyunk. Rabszolgák voltunk, bántottak, szabadok vagyunk. Hatalmas élménye Izraelnek, hogy Isten ki tudta őket hozni Egyiptomból. Hogy Isten az ura a történelemnek is. Sokan ezt sem hallgatják ma szívesen, hogy Isten ura a történelemnek is. Persze azért tudjuk mondani azt, amikor valami nem tetszik, hogy tehát az Isten ezt miért engedi meg. Erre két válasz van. Egyrészt, hogy mi nem tudjuk, hogy mit nem engedett meg. Nem tudjuk, hogy mennyi minden van, amit nem engedett meg, aminek gátat szabott az emberi bűn és az emberi szörnyűségekben, amiket képesek vagyunk elkövetni. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy Isten sok mindent ránk bízott. Számon kéred Istent? Isten ezt miért engedte meg? Engedelmesek vagyunk? Úgy cselekszünk, ahogyan ő akarja. Én kérem számon, de nem tudok, nem akarok az ő akarata szerint élni, gondolkodni, cselekedni, döntéseket hozni. Hát hogy van ez? Hogy van ez, hogy én nem vagyok hajlandó beállni a sorba? Hát én kérem számon Istent, fel tudom mutatni, hogy Uram, hát én úgy éltem a te törvényed szerint mindenben. Nem tudom felmutatni. Nem tudom felmutatni, de az ószövetségi példák mindenképpen fontosak. Isten a történelem ura, és ebben a helyzetben itt most az ószövetségi szabadítás példáját látjuk. De a példák sok-sok nagyon összetett és nagyon izgalmas személyiség van az Ószövetségben. Egy ifjúsági alkalmon voltunk, egy ilyen egyházmegyei szervezésünk pénteken néhány fiatallal, és hát ilyen feladat is volt, hogy egymással kellett idegenekkel beszélgetni. Jó volt egyébként, és hát beszélgettünk is. Nekem egy fiatal ember jutott, aki elmondta, hogy neki az példaképe Dávid a Bibliából. Neki Dávid király a példaképe, és hát tényleg egy nagyon összetett példakép a Dávid az Istenhez való ragaszkodásával, a bűnbánatával, az, hogy elesik, de mégis Isten gondoskodik róla, és megőrzi, és a bűneit meg tudja vallani. Nekem is van példaképem az Ószövetségből, legutóbb, vagy az utóbbi időben az egyik kedvencem Illés próféta. Illés próféta, aki néha úgy érzi, hogy egyedül van már a bálványokkal szemben, és mindenki a bálványokat imádja, a király, a királyné, a hatalom, a divat, az előkelők, a média, az ugye már nem ott van, de mindegy. Szóval ezért a példaképem Illés, vagy ezért fontos nekem Illés, ő egyedül is megpróbál szembeszállni. De néha úgy érzi, hogy elesik. Néha úgy érzi, hogy már nem bírja tovább egyedül. Hogy mindez, ami ott történik Izraelben, az egyszerűen felfoghatatlan, hogy Istennek az a hogyan engedheti azt meg Isten, hogy ennyire, akik az Urat félik és tisztelik, ennyire háttérbe szoruljanak, sőt, van, amikor úgy érzi, hogy ő egyedül maradt ebben a küzdelemben. Illés, aki kitart, aki közvetíti az Úrnak az üzenetét, nekem sokszor ő jut eszembe ezekben a mostani időkben. A példa ott van előttünk, ahogyan kijönnek Egyiptomból, ahogyan Pál ezt hozza arra a mostani helyzetre, amiben a gyülekezet van. És egy kicsit talán ezt látjuk is, hogy abban a helyzetben, amiben a gyülekezet van, pont ilyen szabadítás utáni időszakról van szó. Hiszen problémák is vannak, kiderül a szövegből, kijönnek Egyiptomból, most már szabadok, de azért a zugolódás, a bálványimádás mind-mind ott van az ő számukra kísértésként. És olyan kísértésként, amiben el is buknak. Ugye zugolódnak, mindig nem tetszik. Hát miért hozták ki bennünket Egyiptomból? Ott ugyan rabszolgák voltunk, de ettünk minden nap, biztosított volt. Most meg hiába vagyunk szabadok, most nem olyan biztosított ez a dolog. Most vannak veszélyek. A képek, amik megjelennek, a felhő alatt voltak, ugye felhő oszlop vezeti Izraelt, a tengeren is megkeresztelkedtek, átkelnek a vörös tengeren, megmenekülnek az üldözők elől. A kőszikla, ami egyébként nagyon érdekes kép, úgy kicsit csodálkoztam is rajta, mert ugye a víz meg a kőszikla az úgy van, hogy ugye Mózes a kősziklából vizet fakaszt, amikor nincsen vizük, ugye a pusztai vándorlás során, de itt azt mondja, hogy a kőszikla velük ment, hogy az igazi kősziklatán nem is ez volt, hanem maga az üzenet, maga Krisztus volt az igazi kőszikla, így mondja, ha bár ugye tudjuk, hogy Jézus jóval később született, de hogy már ugyanaz az Isten működött, ugyanaz az akarat volt, a kőszikla Krisztus volt. És egyszerre már azt mondja, hogy mint ahogy nektek is a kőszikla Krisztus. És jöhet az eső, és fújhat a szél, meg jöhet a zápor, de nekünk az életünknek a kősziklája az Krisztus. Ő a kőszikla, aki nem változik meg. Nagyon érdekes élmény volt, tartok néhány hittanórát, és felsősök közül mondta valaki, hogy hát, hogy beszéltünk arról, hogy mi az Isten terve, és akkor egy nagyon érdekes kérdést tett fel, ami nekem úgy fel sem merült volna, de nagyon jogos kérdés. Azt mondja, és mi van, ha Isten közben megváltoztatja a véleményét? És ugye azért ez egy olyan kérdés, amire talán mi tudjuk csipőből a választ, de mégis egy olyan kérdés, ami ebben a világban nekünk tapasztalatunk. Mi van, ha változik a világ? Ugye itt rendszerek jöttek, rendszerek mentek, és akkor hol kell állni? Hová kell állni, ugye nem mindig ugyanúgy maradt minden. Az egyik rendszerben, mondjuk 45 előtt valaki egy jobb helyzetben volt, és nem tudta, hogy mi következik. És sokan próbáltak jó helyre állni, aztán 90-ben is próbáltak. Tehát nyilván az ember ilyen, semmi nem stabil, minden változik. Valahogy meg kell élni, nem bántani akarok én senkit, nehogy félreértsék a testvérek. Valahogy túl kell élni ezeket a dolgokat. Mi van, ha Isten is megváltoztatja a véleményét? Mi van, hogyha ráálltam erre az útra, de aztán a végén kiderül, hogy hát mégse. Közben változtak a csillagok, állása változott. Akkor mi van? Ugye tudjuk a választ, Isten nem változtatja meg a véleményét. Ő kőszikla. Amit mondott, az úgy van. Amit kijelentett, az igaz. Azt mondta, hogy meg akar bennünket váltani, és meg is tette. Azt mondta, hogy benne örök élet van, aki hisz benne, és ez így is van. És ez soha nem fog megváltozni. Istennek az igéje nem változik meg. Istennek az üzenete, az akarata nem változik meg. Amit jónak mondott, az jó marad. Amit rossznak mondott, az rossz marad. Ez egy kemény dolog, hiszen a világ meg közben változik, és ami körülöttünk van, az nem mindig ugyanaz, mint amit Isten tanít. És akkor ott vagyunk a feszültségben, hogy akkor most hogy van? Most akkor kinek van igaza? Én most melyik oldalra álljak? De Isten nem változik meg. Kőszikla, aki megy velük, kőszikla, aki most is van, kőszikla, aki kísér bennünket az egész életünkben, illetve hát igazából mi lehetünk vele, és mi lehetünk mellette. Azonban többségükben nem lelte Isten a kedvét. Nem lelte Isten a kedvét többségükben, és a pusztai vándorlás során tudjuk, hogy végül 40 évet kellett vándorolni, hogy bejussanak a ígéret földjére. és nem mindenki jutott be az ígéret földjére, hanem egy nemzedék, vagy annak nagy része, az már meghalt a pusztában, és nem érkezett oda el a bűneik miatt. Azt mondja, hogy bálványimádók se legyetek. Valamilyen módon a bálványok állnak ennek a résznek a középpontjában, a bálványok, és egy kicsit most ugorjunk át Mózestől a korintusi gyülekezetnek a helyzetéhez. Korintus egy görögországi város, egy nagy kikötő város abban az időben, ahol sokféle népesség fordul meg, és sokféle bálvány is van. Ugye az emberek hozzák magukkal a bálványaikat. Tehát több egy ilyen multikulturális közeg valamilyen módon, vagy akkori szinten és az akkori helyzetben, ahol sokféle elképzelés van, sokféle gondolat van. És a bálványoknak ott van a veszélye. Ott van a veszélye, hogy az emberek úgy gondolják, eljutnak oda, hogy igazából az Isten megjelenése az ilyen sokféle. Ki így imádja, ki úgy imádja, de végső soron mindenki az Istent imádja, és hogyha eljutunk idáig, akkor a következő pillanatban már belefér, hogy azért biztos, ami biztos, a bálványok előtt is áldozzunk egy kicsit, vagy éppen a valamilyen formában velük közösséget vállaljunk, vagy azokkal, akik ezt gondolják. Nagyon régi gondolat ez, ma is van egy ilyen elképzelés, hogy hát a vallások azok lényegében ugyanolyanok, csak hát más úton közelítik meg. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy veszély, szinkretizmusnak is szokás nevezni, amikor azt gondoljuk, hogy hát mindegyik ugyanarról szól. Lehet, hogy mindegyik vallás ugyanarról szól, de a Krisztus itt nem ugyanarról szól, mint a többiek, hanem arról, hogy Isten emberré lett, hogy tökéletes Istenként és tökéletes emberként értünk adta önmagát. Egyébként a karácsony pont ennek a nyitánya, amikor arra emlékezünk, hogy az Isten látható módon is, amit megígért, megkezdi a mi üdvösségünkért azt a tevékenységet, hogy végül az övé lehessen mindenki, akárhol, akár mikor született, és akárki is. És hogy ez a gondoskodó Isten az, aki a mi Urunk, és akihez oda mehetünk. Szóval nem ugyanaz a vallások, és nem ugyanaz a kereszténység. És ezért azt gondolom, hát ezt lehet, hogy nem mindenki ért velem egyet, nincs is értelme párbeszédet folytatni, mondjuk itt a krisnásokkal, mert nincs miről. Nem tudom, értik-e a testvérek, nincs miről. Ha nem az a célunk, hogy nekik az evangéliumot hirdessük, akkor igazából nincs miről. Nem akarom őket bántani, ne értsük félre. Nyilván ők a maguk elképzelései szerint élnek, én nem ítélkezek felettük, de azzal tisztában kell lenni, hogy üdvösség csak Jézus Krisztusban van. Hogyha mi ezzel nem vagyunk tisztában, akkor nem értjük az egészet. Szóval ott vannak ezek a korintusiak, és ott vannak a bálványok. És ezek problémát jelentenek. Hát ez egy első generációs gyülekezet. Jöttek a zsidóságból, jöttek a bálványimádásból, és ott vannak a rokonaik, a barátaik, a munkatársaik ebbe benne. Mint ahogy a mi rokonaink, munkatársaink, barátaink, környék közelünkben levő emberek is benne vannak abba a helyzetbe. Vagy kacsingatnak valamilyen okkultizmus felé, vagy kacsingatnak, használják a keleti vallásokat. Néha ezek egészen ilyen lopakodó módon jelennek meg, egészségügyi centrumként, vagy hasonlóként is hirdetik ezeket. Szóval olyan, hogy ez része, ez normális dolog, ez az életünk része, de nekünk nem, a bálványok nem. Nagyon veszélyes a bálványimádás, és a bálványimádás az, amikor nem az Istent imádjuk, és nem hozzá ragaszkodunk. És mi is itt vagyunk ebbe benne, ugye korábban van szó arról, hogy a Szentírásban, itt a korintusi levélben, hogy hát mit csináljunk, ha meghívnak, mit csináljunk, hogyha elhívnak bennünket, hogy együnk, és nem utána van, még a tizedik részben lesz szó erről, bocsánat, hogy hát mit kezdjünk a bálvány áldozati hússal. Ugye ez a bálvány áldozati hús az, amit a bálványoknak áldoztak, de aztán a piacon eladták egy részét. És azt mondja Pál, hogy ha ne foglalkozz vele, mindent meg lehet venni, mindent meg lehet enni, ez nem kérdés. Akkor van baj, ha valaki felhívja a figyelmedet, hogy figyelj, ez bálványáldozati hús, akkor ne edd meg. A másikért, aki gyenge. Szóval az Úr megint vissza Mózeshez, azt mondja, hogy bálványimádók is lettek. Ugye, hogyan lettek bálványimádók? Hogy amikor Mózes felmegy a hegyre, akkor ott vannak lent Áronnal, a testvérével, és azt mondják, hogy csinálj nekünk Isten szobrot. Olyat, mint Egyiptomban volt. Csinálj nekünk ilyet. És akkor készül el az embereknek az ékszereiből, az arany ékszereiből a bikaborjú. És hát persze nagyon szemérmes a maga a Biblia, tehát nem írja ezt le, itt írja le, hogy hát, hogy elkezdték azt imádni, ugye egy ilyen kultikus valami volt, és elkezdtek játszadozni. Itt igazából nem véletlen, hogy utána enni, inni, majd mulatozni kezdtek, szóval igazából nem véletlen, hogy a paráználkodás jön utána, mert hát ez egy ilyen kultikus paráznaság is párosult ehhez az eseményhez, és ennek a következménye az, hogy amikor Mózes visszatér, 23 ezeren azon a napon elesnek. Ezt most lehet azt mondani, hogy jaj, hát ez túl durva, most Isten miért ilyen, miért nem csak egyszerűen azt mondta, hogy jaj, meg vagy nektek bocsátva, de látni kell, érteni kell, hogy Isten haragszik a bűnre, a lázadásra, a vele való szembefordulásra, az engedetlenségre, hiszen ő az, aki ezt a világot megalkotta, ő az, aki a törvényeit megalkotta, és a mi dolgunk az, hogy neki engedelmeskedjünk, és ne azt, hogy bíráljuk. Látszik, hogy Isten ilyen, és micsoda kegyelem, hogy miközben mi meg nem ilyenek vagyunk, Isten az ő szeretetével, Krisztusban mégis megbocsát mindannyiunknak. Szóval itt van az ószövetségi példa előttünk, ott van az ószövetségi példa a korintusiak előtt. Szabadítás utáni állapotban vannak az ószövetségben, Mózesnél, és szabadítás utáni állapotban van a korintusi gyülekezet. Hiszen a Krisztusban való szabadulás, ami hozzá kapcsolódik, annak az eredménye az, ahogyan ők ott vannak, és ahogyan lehetnek Istennek a népe. Mert hogy példa is az Ószövetség, és hogy folytatása az Új Szövetség az Ószövetségnek. Folytatása, és olyan erőteljesen kapcsolódik össze, hogy pont az egyiptomi szabadításra emlékezve Jézus és a tanítványok egy páska vacsorán vannak, nagy csütörtök este, és akkor beszél Jézus a kenyér és a bor kapcsán az ő áldozatáról. Azt, hogy ő fog értünk meghalni, ő fog értünk szenvedni, teste, vére, mondja, mi történik, megtöretik, kiontatik. Nyilván az úrvacsorai jegyek, most is mondom, nem változnak át ezzé, de jelképesen mégis erre utalnak, erre mutatnak. Így kapcsolja össze a Szentírás és Jézus az ószövetségi szabadítást az új szövetségi szabadítással, a bűntől való szabadítással, ami viszont előre lép, hiszen már nem csak a zsidó nép szabadságáról van szó, hanem mindenki máséről is, aki hisz. Hát a korintusi gyülekezet is például nem csak a zsidó nép tagjaiból áll. És így folytatódik tovább, mi magunk is ebben a korban élünk, a gyülekezetnek a korában, az egyháznak a korszakában élünk, kicsit messze van Korintus, de mégis ugyanez a helyzet. Mi is ezután a szabadítás utáni korszakban élünk, és egyre talán inkább hasonlít a mi világunk ahhoz a világhoz, ahol van a kiválasztottak közössége, a megtértek, a Krisztus követőknek a közössége, és van azok, akik nem a Krisztust követik, hanem bálványokat, ideológiákat, hát ezek is lehetnek bálványok, és minket Isten meghívott, hogy összegyűjtsön, hogy általunk legyen ennek a világnak ismert az evangélium, hogy minket megtartson, és hogy kovásszá legyünk ebben a világban, jó kovásszá, hogy megértsék az Istennek a szeretetét. Mi is ebben a helyzetben vagyunk, nekünk is ilyen kihívásaink vannak, amik arról szólnak, hogy rossz példák vannak abban, hogy nem az Isten követők között, hanem más értékrend szerint élők között vagyunk. Vagy éppen Isten káromlók, Isten komolyan nem vevők között élünk. Nem akarom őket bántani, mert végső soron nem ismerik az Urat. De az a mi felelősségünk, hogy tudjanak róla. Hogy legyen lehetőségük, hogy megváltozzanak. Hogy megtérjenek. Hogy megértsék az Istennek a kegyelmét. Azonban mi magunk is kísértésekkel nézünk szembe, itt erről beszél Pál, az akkori gyülekezet is. Mi a kísértés? Hát, hogy Istennek való engedelmesség helyett bármi más tegyünk. Erről szól a kísértés. Sok formája van, sokféle formája. A Izrael számára a legnagyobb kísértés az, hogy elhagyja az Urat és bálványokat imádjon. Hogy aki a bálványokat imádja, annak az akarata szerint él, abban a kultuszban vesz részt, annak a szerint az értékrend szerint gondolkodik. Aki az Úristent imádja, aki aláveti magát, az nyilván annak a kultuszában, mint kultusz mindenütt van, mi is itt vagyunk, ez az Isten tisztelete, amin itt vagyunk, ahogyan itt vagyunk, az ő népének a gyülekezete, a táplálkozása az igéből, a megerősödése, a vigasztalása, ez az Isten népének a területe, az élettere, ahogyan mi élünk, ahogyan Isten elhívott erre bennünket, hogy éljünk. És ennek is van következménye. Gondolkodásban, az akaratban, a terveinkben, ahogyan Isten szent lelke által tud ránk hatni. Aztán persze vannak, akik egy kicsit bátrabbak és határozottabbak, és úgy gondolják, hogy ez nem olyan veszélyes. Mi ellen tudunk ennek állni, ennek a lopakodó bálványimádásnak. Szóval az Ószövetségnek a problémája az, hogy Isten helyett a bálványokhoz térnek, Illés ezért is a kedvencem ebben a tekintetben, és a bálványoknak az imádása és a paráznaság ilyen módon is összekapcsolódik. Mégpedig egy kép módján, a kép ugyanis arról szól, hogy Isten az a hűséges férj, és Izrael a hűtlen feleség. Tehát így mutatja be a kép, így mutatja be a Biblia, az Ószövetség, ezt a szövetséget, Isten és az ő népének a szövetségét. És azt mondja, azt tanítja nekünk, hogy Isten, hogy így legyünk hozzá hűségesek, és így tartsunk ki mellette. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Ugye két véglet van, az egyik, hogy mindentől félünk, jaj, nehogy elkövessünk valami hibát, a másik pedig, hogy úgy teszünk, mintha semmitől nem kéne félni. De valahol a kettő között van a középút, hogy azért figyeljünk, de azért bízzunk Istenben is. Hadd mondjak el ehhez egy kis személyes élményt. Én sokszor olvastam ezt a szakaszt, és úgy ezen úgy átszaladtam ezen a mondaton, aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Egy, hát jó, 10x éve itt egy lelkész értekezleten voltunk együtt, azt is tudom, hogy a Hold utcában volt, és beszélgettünk, tehát én akkor még itt fiatal csikó voltam az Egyházmegyébe, beszélgettünk, ott hallgattam, ahogy beszélgettek a lelkészek, néhányan felálltak, és hát a téma a lelkészek válása volt. Ami egy elég szomorú téma, hogy minden válás szomorú téma, maradjunk ennyiben. Ugye úgy szokták, hogy kiemelik a lelkészeket, hogy na, az még szomorúbb. Hát, van egy rossz hírem, én úgy gondolom, hogy még a lelkészek is emberek. Ez nagyon durva, de így van. Szóval az az igazság, hogy ott néhányan szitták azokat, akik elváltak, és felállt egy idős, nem tudom már kicsoda, nem emlékszem, mert nyugdíjas lelkész volt akkor is, és nem nagyon ismerte még a csapatot, és csak ennyit mondott. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Mindenki elhallgatott. Szóval itt találkoztam így ezzel az igével, mindenki elhallgatott. És itt nem arról van szó, hogy ő azt mondta, hogy az jó. Nem arról van szó, hogy bárkit felmentett volna. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy nehogy azt higgyük magunkról, hogy mi olyanok vagyunk, akik nem tudunk elbukni. Nehogy azt higgyük magunkról, hogy velünk nem történhet meg valami. Nehogy azt higgyük magunkról, hogy mi a magunk erejéből képesek vagyunk megállni. Nem. Hogyha így hisszük, ha úgy gondoljuk, hogy mi rendben vagyunk, hogy biztos, hogy velünk nem történhet meg az, hogy a bálványok megkísértenek, és minden egyébben is Istennel szembeni kísértések, amik ellene fordítanak, nincsenek jelen az életünkben, nem lehetnek ránk hatással, akkor rossz úton járunk, mert annál könnyebb elesni. Mennyi minden történik az emberrel, amit nem is gondol. Éppen ezért van szükség arra, hogy ne önmagunkban bízzunk, hanem Istennel a kapcsolatunkat építsük, és ápoljuk a vele való kapcsolatot. az ige hallgatásban, ige olvasásban, imádságban, hogy mutasson nekünk tükröt, mutasson az életünknek a dolgaira rá, hogy a hitben is tudjunk erősödni, szükségünk van erre. Mert vagy az lesz, hogy akkor hát nem figyelünk erre, és önteltek vagyunk, és azt mondjuk, hogy ó, és aztán utána meg késő bánat, vagy pedig az lesz, hogy nem vesszük komolyan Istennek a szavát, és észre se vesszük, amikor elesünk a kísértésben. Kísértésről van szó, ami ott van mindig, hogy ne az Isten szerint éljünk, ne hozzá ragaszkodjunk, ne az ő akaratát teljesítsük ebben a világban, és azt mondja, hogy a kísértéssel együtt a szabadítást is elkészíti az Isten, mert ő hűséges. Isten hűséges, még akkor is, hogyha mi hűtlenek vagyunk. Isten megtartó Isten, akkor is, ha elbukunk. És ez az ő szeretete, ez nem most van, az elhívása nem most van, hanem már előtte. Ahogyan a példánkban, a mózesi példában kihozza a népet Egyiptomból, Istennek a néppel való kapcsolata nem ott kezdődik. És nem ott kezdődik, hogy kihozza Egyiptomból, nem ott kezdődik, hogy a pusztánát bevezeti a Kánaán földjére, hanem Ábrahámmal kezdődik. Mindezt Isten Ábrahámnak előre megmondta, és előkészítette ezt a helyzetet, és véghez is vitte. És a mi történetünk sem magunkkal kezdődik, hanem ott van a bibliai történet, ott vannak a bibliai példák, és lehetne folytatni, mert ugye az egyház korában további példák is vannak. Emlékszem, hát egy ilyen két világháború közötti könyvnek a utánnyomása került valamikor a kezembe a 90-es évekbe, az volt a címe, akikre nem volt méltó a világ. Olyan keresztény emberekről szólt, akik a szolgálatukkal, az Isten igéjének a hirdetésével különösen is kitűntek, odaszentelt életükkel. És hogy valóban Isten így ad nekünk példákat, és hadd menjek tovább, mert, és ezzel szeretném befejezni, hogy ez a hűséges Isten nem csak példákat ad nekünk a korábbi időkben, hanem most, engem, titeket, minket példákká akar tenni ebben a világban és az utódaink számára. Nekik mi vagyunk, mi leszünk a példák. Hogy mit gondolnak Istenről, mit ismernek meg róla, hogy mennyire fontos nekünk az Úristennek az igéje, mennyire fontos, hogy megmérettessünk azáltal, hogy megerősödjünk azáltal, hogy visszatérjünk, bár nem vagyunk tökéletesek ehhez, azt a világ, a körülöttünk levők rajtunk keresztül látják. Neked fontos? Te tényleg annyira fontos, hogy mindent félre tudsz tenni csak azért, hogy a Úristennél legyél, és hogy őt szolgáljad? Ennyire fontos? Vagy nem annyira fontos? Neked se fontos? Hát milyen Isten az, aki nem fontos neked? Példákká lettünk, és az, hogy milyen példákká, az rajtunk múlik. De hűséges az Isten, és adja az ő akaratát, szent lelkét nekünk, és vezet minket, mert nem abban leszünk a példák, hogy szentekké leszünk, hanem a megmaradásunkban, a hűségünkben, a bűnbánatunkban is abban leszünk a példánk, hogy Isten kegyelméből élünk, és hozzá ragaszkodunk. Hűséges az Isten hozzánk is, hűséges volt eddig is, és mellettünk akar maradni. Kísérjen életünknek minden napján mindannyiunkat az ő szeretetével és kegyelmével. Amen. Isten igéjére válaszolva a 338. dicséretnek az első versét énekeljük. A 338. dicséret első verse így kezdődik. Lelki próbáimban Jézus légy velem, el ne tántorodjék tőled életem.
Thank you.
Helyünkön maradva egy perces csendes imádságban vigyük hálaadásunkat és kéréseinket egyenként az Úr elé. Imádkozzunk. Amen. Emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy hűségedről beszéltél, szeretetedről, amely független a mi cselekedeteinktől, független az életünktől, független a mi hűségünktől is, hiszen te akkor is munkálkodtál a mi életünkben, munkálkodtál az üdvösségünkön, amikor nem ismertünk és nem követtünk téged. Köszönjük, hogy mindig mellettünk álltál. Köszönjük, hogy mindig készítetted az utat számunkra hozzád, hogy megérkezzünk, hogy nálad legyünk. Így indulunk most és Urunk, az ünnepre készülve, hogy hozzád érkezzünk, hogy nálad legyünk, hogy megerősödjünk az örömhírben, hogy az evangélium ereje átjárja az életünket és a mindennapjainkat. Urunk, köszönjük neked, hogy jöhetünk hozzád mindazzal, ami bennünk van. Te ismered életünknek a helyzeteit, te ismered a feszültségeket, a békétlenségeket, te ismered a reménységeket, és te ismered az örömöket is. Légy kegyelmes hozzánk, Urunk Istenünk, amikor a magunk életéért, amikor a magunk helyzeteiért, családjaink, szeretteink, közösségeink életéért imádkozunk és könyörgünk hozzád. És kérünk, áld meg az imádságunkat akkor is, amikor eléd hozzuk szomorúságunkat, félelmeinket és kéréseinket. Imádkozunk betegeinkért. Uram, látod, hogy itt a gyülekezetben és a családjainkban mennyi betegség van, nehéz betegségek is, amelyekben hozzád könyörgünk gyógyulásért, téged várunk, hogy szereteteddel erősíts meg bennünket. Urunk, külön is imádkozunk Veres Sándor testvérünkért és Bozsóki Éva testvérünkért. Az ő betegségükben te állj melléjük, te legyél az ő hűséges Istenük, bátorítójuk minden helyzetben. Urunk, köszönjük neked, hogy adtál békét a mi országunkban, de imádkozunk, hogy a világ más tájain is, szomszédországban is, távolabb is elhallgassanak a fegyverek. Kérünk, hogy te őrizd meg azokat, akik rettegésben élik a napjaikat, különösen is eléd hozzuk kárpátaljai magyaroknak a helyzetét, kiszolgáltatottságát, nehézségeit. De így imádkozunk, Urunk, minden keresztjénért, reformátusokért és a többi egyházaknak, Krisztus hívő közösségeknek az életéért. Kérünk téged, segíts bennünket, hogy tudjunk melletted megmaradni, és tudjunk jó példává lenni a te szeretetedről és a te kegyelmedről a körülöttünk levők számára is. Áld meg adventi készülődésünket, áld meg a szolgálatokat, és adj nekünk bölcsességet mindenben. Imádkozunk gyülekezetek vezetéséért, szolgálókért, egyházunk és keresztjén egyházaink vezetőiért, országunk, népünk vezetőiért. Légy kegyelmes hozzánk, Urunk, Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Megköszönjük az egyház fenntartói hozzájárulásként befizetett összegeket, persely adományokat, azokat is, mindezekből, amik átutalással érkeztek, és köszönjük a karácsonyra kapott adományokat is. Majd összeszámoljuk, és ezekről a külön adományokról be fogunk számolni. Az istentiszteletünk végén a záró éneket énekeljük. Ez a 234. dicséretnek mind a négy verse. A 234. dicséret így kezdődik: Jer, kérjük Isten áldott szent lelkét, legfőképpen az igaz hitért. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.